Már is folytatjuk a beszélgetést Bágyi Zsófiával, a Szerencsejáték ZRT korábbi marketing és kommunikációs igazgatójával, most már kereskedelmi igazgatójával. Beszéltünk arról, hogy plusz egy sapkát magára vett Zsófi. Engedd meg, hogy egy korábbi mondatoddal nyissam a második részt. Azt mondtad, hogy a 10 órás munkanapok teljesen átlagosnak számítanak nálad, egész nap úgymond stand-by üzemmódban vagy, és óránként nézed a leveleidet a hét minden napján. Így van-e még, és megállsz azért néha?
Az a jó hír, hogy már nincs így. Az biztos, hogy az e-mailjeimet jóval kevesebbet nézem hétvégén. Én is megtanultam azt, hogy ha az ember egy nagyobb feladatot vállal, és most erre tudatosabban készültem, akkor bizonyos alapelveket letegyen maga elé. És az egyik az, hogy én most többet elkezdtem sportolni, hogy jobban bírjam a terhelést. A másik, hogy a szabadidő és a hétvége az tényleg az legyen, hogy hívják szabad. Úgyhogy itt az e-maileknél bevan őszintén, csak vasárnap este kezdtek el foglalkozni, hogy a hétfőre felkészüljek. Uh-huh. Igen.
És mit sportolsz?
Most jelenleg kettlebell edzés járok, és pilateszre.
És régen futottál, ugye?
Igen, arra most szerintem tavasszal újra rákapok, mert hogy nálunk van egy nagyon jó több száz fős sportegyesület, és járunk közösen versenyekre, és nagyon szeretnék a Vivid Csitára most eljutni, úgyhogy épp itt az ideje, hogy összekapjam magam.
Akkor vannak célok. Hogyha visszatérünk a szakmai pályafutásra, mert hogy biztos, hogy ott is vannak céljaid, ugye változatos pályafutás, te is említetted, hogy tudsz magad mögött, versenypiac, közigazgatás, állami tulajdonú szervezetnél dolgoztál. Egyébként melyik világban mozogtál szerinted a legotthonosabban?
Én a legjobban ezt a munkámat szeretem, és nagyon szerencsésnek tartom magam, és ezért nagyon meg is becsülöm. Tehát ez különös átmenetet képez az állam biztonsága, kiegyensúlyozottsága és a piac között, hiszen mi piaci viszonyok között kell, hogy működjünk. Nap mint nap megharcolunk a játékosok figyelmért, és megjelent már a verseny is a világunkban. Úgyhogy ez az a terület most, ahol vagyok, ahol talán legjobban lubickolok így a munkában, és úgy érzem, hogy az önmegvalósítási szintem az nagyon magas.
És egyébként, ha így visszatekintesz, volt egy pillanat, amikor úgy érezted, hogy na, szakmailag megérkeztem?
Van több ilyen pillanat is volt az életemben, és nagyon hálás vagyok ezért azoknak a vezetőknek elsősorban, és azoknak a munkahelyeknek, ahol ezt átéltem, mert általában akkor éltem át, ha olyan vezetőm is volt. Úgyhogy ez külön köszönöm nekik is, úgy utólag, bár nagyon
és
sokan
ezt
nem hallják.
És ez egy felelősség neked is, hogy most nagyon sok emberért felelsz, hogy ők is úgy érezzék, hogy szakmailag megérkezhetnek.
Ez így van. A legnehezebb, amit még mindig tanulok, az, hogy legyek jó vezető. Talán szakmailag, mondjuk marketing kommunikációban talán már nem kellene olyan sokat tanulnom, a kereskedelem nyilván egy másik terület, de az, hogy vezetőként mikor érkezik meg az ember, az szerintem soha. Tehát, hogy arra külön energiát kell fektetni, hogy változzunk, és az, hogy például a bejövő különböző generációkat kezeljük. Nagyon nagy különbség lehet egy nyugdíj előtt álló kolléga kezelésében, vagy pedig egy pályakezdőben. Én nagyon szeretem, ha alattam a különböző korosztályok együtt dolgoznak, mert azt látom, hogy ez a kölcsönös tisztelet, ez sokat segít az előremenetelben. Egyáltalán nem hiszem azt, hogy csak a fiataloké a jövő. A mi szektorunk olyan, hogy nálunk 30 év tapasztalata halmozódott fel, és ez sehol máshol nem megszerezhető, hiszen ez egy monopol nagyvállalat. Tehát aki érti ma a Szerencsejáték ZRT működését, az hatalmas értéket képvisel.
Tehát lehet az idősebbektől tanulni. Egyébként vezetőként te változtál az elmúlt években, vagy miben változott leginkább a szemléleted?
Igyekszem odafigyelni, bármilyen furcsán hangzik, a trendekre, hogy mik azok az új humán erőforrás trendek, amit egy vezetőnek figyelme kell vennie, és mit várnak el a munkavállalók, hogy viszonyulnak a távmunkához, a home office-hoz, mire vágynak jobban, egy béremelésre, vagy inkább a elismerésre, és akkor ezt próbálja az ember balanszírozni. Nyilván ez elsősorban egyébként a HR vezető feladata, de nálunk egy ilyen jó együttműködésben tudok ehhez inputot adni.
Azt mondtad, hogy bejárod az egész céget, hogy minél jobban megismerd a dolgozókat, és ők is megismerhessenek téged. Nem akarsz az elefánt csontoronyban ülni, de egyfajta vezetői elmagányosodás azért mindig tetten érhető, és látom, hogy bólogatsz, tehát, hogy ezt hogyan éled meg, kapsz-e még feedbackeket, visszajelzéseket, vagy ezek idővel elmaradnak?
Valakinek mondtam, hogy azért most érzem úgy, a kinevezésemet követően, hogy néha érzem a magányt a döntésekben. Tehát ott magányosodik el a vezető, hogy vannak döntések, amit majd csak ő hozhat meg. És így nem értette az illető, de hát, hogy naponta tényleg annyi emberrel találkozok, körbevesznek tárgyalások, meetingek, de valójában ezt egyre jobban érzem.
És nem mondják el a véleményüket?
Nem. Azt szerintem azt a vezető is kialakítja azt a kultúrát, hogy ez a vélemény, hogy csatárnázódik be, és mennyire kíváncsi rá. Ez egy nagy hiba, amikor egyirányú a vezetői működés. Szerintem nálunk ebbe hozok talán egy nagyon nagy változást, hogy én nagyon hiszek az interakcióba, az oda-vissza véleménycserébe, és egyfajta szintetizálásban, mint vezető. A magány az a döntés, a végső döntésben van, amit senki nem tud helyettem megtenni. Itt nagyon jó, hogy van egy olyan vezetőm, akivel ezt meg tudom beszélni, és ő támogat, de nyilván fel is hatalmaz, hogy bizonyos döntéseket én hozzak meg.
Hogyha már a vezetésről beszélünk, mennyire tud egy vezető kötődni a csapattagjaihoz?
Vigyázni kell azzal, hogy ne higgye az ember azt, az én véleményem szerint, hogy mindenki a családtagja. Tehát a munkakörnyezet különösen nagy vállalat szempontjából az kollegiális viszonyokat eredményez, és nyilván kialakulhatnak barátságok és szoros kapcsolatok, de a nap végén mi munkát végzünk együtt, és árbevételt és üzleti értéket teremtünk. Én nagyon örülök, hogyha közvetlen kapcsolat, nagyon szeretem a humort is a mindennapokban. Mi sokat megyünk el együtt pizzázni, kávézni, sok közös projekt bemutatót tartunk, hogy lássuk, hogy ki mit csinál a saját területén. Ezzel a siló lebontásra nyilván tudjuk ezt a kohéziót erősíteni, de a nap végén mindenki hazamegy a családjához, és a család az otthon van.
Úgy kezdtem a mai beszélgetést, hogy vannak-e, vagy lehetnek-e még szakmai, vagy személyes célok, hogyha egy vezető látszólag mindent elért már, és hogy milyen sikerek, kudarcok, nehézségek vannak az út során, amiket mi kívülről nem látunk.
Én szerintem látszólag se értem mindent, mert én most egy hónapja kaptam meg ezt a területet, és akkor mondhatom, hogy mindent elértem, hogyha sikeresen véghez is tudom vinni, és itt egy sikeres transformációt hajtok végre a kereskedelem működésében, a földi hálózatot átvezetni a 21. századba, és a digitális csatornáinkba meg behozni azokat az új elemeket, mint az applikációk, amire a játékosaink vágynak. Tehát, hogy én az út felén vagyok, ha most a saját területemet nézem, és ez a legizgalmasabb valamin elindulni, haladni szisztematikusan előre, és az általam letett pici mérföldköveket így pipálhatom ki, amikor megérkeztem.
Ugye említetted többször a digitalizációt, ami azért elég jelentősen most már a Szerencsejáték ZRT-t is áthatja. Itt milyen célokat lehet kitűzni rövid és hosszú távon?
Egy nagyon érdekes szempont, hogy talán 5 éve egy hatalmas ilyen ijegység volt a Szerencsejáték ZRT-ben, hogy a digitális csatorna előbb-utóbb megeszi a lottózói hálózatot. És mi azt látjuk az elmúlt években, hogy egy közös stratégiával ez egyáltalán nem így van, és a két csatorna nagyon szépen tud egymás mellett nőni. De oda kell figyelnünk, hogy ez 10 év múlva is így legyen, hiszen itt arról van szó, hogy az emberek szeretnék közösségbe játszani, szeretnek fizikai élményt szerezni egy lottózóban, találkozni azzal a lottózussal, akivel hetente mindig, vagy együtt fogadni a barátaival.
Tehát, hogy egy elfogadás ezt nem váltja ki, azt mondod, mint egy, akár egy e-sportfogadás?
Ezt az élményt nem váltja ki, de behoz egy másfajta játékélményt, ami meg szintén oda kell figyelnünk. És ne felejtsük el, hogy mi azt hiszük, hogy a játékosok sokan azt hiszik úgy játszanak, hogy csak lottózó, vagy csak digitális csatorna, de ez nem így van. Nagyon sokan, mint én is, váltogatjuk a, hogy éppen, ha bemegyek egy lottózóba, ott, ha akarom a mobilon.
Tehát akkor te magad is játszol?
Én is játszom, igen.
És hogyha a digitalizáció, akkor ugye a pandémia, meg a Covid azért ez egy óriásit lökött ezen, gondolom nálatok is.
Így van, a Covid alatt nyilván mi is átálltunk a digitális csatornák promóciójára, bár a lottózók továbbra is nyitva maradhattak, mi mégsem tereltük oda marketing eszközével a játékosokat. Tudatosan, biztonságosan digitális csatorna felé tereltük, mert akkor még nem volt vakcina. Mi azt láttuk, hogy egész Európa azt mutatja, hogy a Covid után egy reneszánszát éli a lottózói hálózat. Európa szerte visszatértek az emberek játszani.
Mert hogy az emberek szerettek volna találkozni, ahogy mondtad, tehát visszatérni az úgymond korábbi normális életükhöz?
Igen, szeretik ezt a közösségi élményt, amit egy lottózó nyújt nekik, vagy egy sportfogadási iroda. és mi erre építünk a jövőben nagyon erőteljesen, és még egy fontos dolog, hogy már lehet nem ott szeretnénk játszani, mi gondoljuk. Tehát a mi feladatunk, hogy mindenhova eljussunk, ahol a játékosaink vannak, akkor mi ezt lehetővé tegyük neki.
Beszéltünk arról, hogy milyen mértékben változik a digitalizáció hatására a vállalati működés is akár. A marketinges területet megtartottad, ezt mennyire változtatta meg az utóbbi időszakban?
Alapjaiban. Tehát hatalmas változást hozott, adatvezérelten kell működni, és a külső harmadik feles, ugye nagy hirdetési kampányokon, hirdetési megoldásokon túl a mi jövőnk és minden cég jövője, ugye saját adatvagyonát építi, a játékosairól mindannyian többet tud, vagy ügyfeleiről, beszélget velük, hozzájárulást kér ahhoz tőlük, hogy velük kommunikáljon, és ezáltal hosszú távon egy ilyen nagyon testre szabott, személyes játékot vagy szolgáltatást tud neki nyújtani. Nálunk van egy nagyon érdekes dolog ebben az automatizált marketingben és mesterséges intelligenciában, hogy mi arra is szeretnénk ezt használni, hogy a jövőben a felelős játékszervezési tevékenységünket még megerősítsük. Tehát így prediktív módszerekkel mi a játékosainknál láthatjuk, hogy ők hogy játszanak, és akár a személyre szabottan tudjuk növelni a játékos tudatosságukat, hogy felelősebben játszanak.
Ez is egy fontos terület. Arról beszéltünk, illetve azzal kezdtünk, hogy egy új pozícióban, új feladatkörben, új célokkal indultál neki az idei évnek, illetve egy másik friss ropogós hír is van, hogy a Forbes legutóbbi listáján a 13. helyet szerezted meg az üzlet kategóriában. Ez neked mit jelent?
Hát, Judit, jobb örültem volna, ha top 100 legvagyonosabb kategóriának szereztem volna. De viccet félretéve, nagyon meglepődtem ezen a listán, mivel legutóbb 16-ban szerepeltem rajta egy másik pozícióban. Nekem annyit jelent, hogy ez elsősorban Szerencsejáték Zrt-nek szól, és annak, hogy itt ezt a pozíciót egy hölgy tölti be, és én ezt egyetlen úgy gondolom, hogy annak a női közösségnek szól, akit képviselek a cégem belül, az az 1000 hölgy, akivel együtt dolgozom.
Igen, hát ez mindenképpen nagy érték és nagy felelősség, amiről beszéltünk is, és hogyha digitalizációról esett szó, érdekes adalék, hogy nemrég 200 felső vezető LinkedIn profilját elemezték, megvizsgálták a vezérigazgatók, a kommunikációs, valamint a marketing vezetők, HR vezetőknek. Egyáltalán, hogy hogyan posztolnak, hogyan vannak jelen digitálisan, és ebben a rangsorban is jó helyen végeztél, ezért hoztam be most ezt a beszélgetésben. Lehet-e nélkül ma érvényesülni vezetőként?
Nekem a kedvenc közösségi médiumom a LinkedIn, ugyanis nem szeretek magamról egyébként nagyon személyes dolgokat megosztani mindennapokban, és itt
akkor örülök, hogy itt megtetted valamennyire.
Itt valamennyire megteszem a jó beszélgető partnerrel, de szakmai dolgokat szívesen posztolok. És egy érdekes tendencia, hogy a cégvezetői már nagyon nagy szerepet játszanak egy cég munkáltatói márkájának építésében. Tehát amikor én megszállok a Szerencsejáték ZRT tevékenységéről például posztolok ott, akkor ez a céget is építi, és engem is. És nagyon jól rezonál ez a közösség az én interakcióimra, amiket ott posztok, vagy megjelentek, és teljesen organikusan alakult ki. És akkor kezdtem ezzel jobban foglalkozni, amikor megjelent ez az első rangsor 2 éve, és ott kihozták, hogy milyen magasan vagyok így a rangsorolásban, és akkor döbbentem rá, hogy mekkora érték van a kezemben. Úgyhogy én továbbra is ezt folytatom, mert azt látom, hogy például, amikor fiatalok szeretnek csatlakozni a Szerencsejáték Zrt-hez, akkor nem a weboldalát nézik meg, hanem megnézik például a vezetőiknek a LinkedIn oldalát. És ha ott olyan dolgokat, információkat, érdekességeket látnak, ami vonzó számára, és ezt egy személytől kapják, akkor például sokkal szívesebben jönnek hozzánk.
Mit gondolsz arról, hogy erősen kell meghúzni a határt munka és magánélet között, vagy mennyire lehet ezt megtenni vezetőként?
Én azt mondom, hogy a saját tapasztalatomból fogva egyre inkább szeretném ezt megtenni, talán kicsit későn kezdtem el, de az ember nagyon el tud fáradni, és egy dolgot meg kell akadályozni, ez a burnout. És annál nincs jobb, ha minden az ember dinamikával telten megy be, rugányos léptekkel vonul be, jó kedvűen a céghez, és nem fáradtan, és utána mindig fel tud töltődni este is a családdal. Úgyhogy én hiszek ebbe a trendbe, a munka-magánélet egyensúlyában sokan már nem szeretik ezt a kifejezést, de én értem, mire gondol a költő, és nagyon egyetértek vele.
Ez lehet, hogy egy picit olyan, mint amikor mondják, hogy ha boldog az anya otthon, akkor boldogok a gyerekek meg a család, és hogyha ha jó kedve van a vezetőnek, akkor a céges működés is jobban megy?
Igen, és ahogy mondtam, nálunk így eléggé közvetlen a hang nem a mindennapokban. Az én területemen tele van humorral, meg nevetéssel is nagyon gyakran a kollégák részéről. Úgyhogy ezt a hangulatot igen, egy fáradt, rosszkedő vezető azért le tudja rontani, még ha a saját önhibáján kívül is fáradt, és erre a cégeknek is oda kell figyelni. Mert nagyon gyakran, aki erre alkalmasabb vagy affinsebb vezető, belehajszolhatják egy ilyen munkaalkoholizmusban, látják, hogy őt lehet terhelni. És itt a cég felelőssége is, hogy ezt ne tegye.
Nem beszéltünk még egy területről, ami szerintem szintén fontos az életedben, ez a CSR, a segítő szerepkör. Mennyire vált ez az elmúlt időszakban az életed részévé, és milyen terveid vannak?
Nagyon közel áll hozzám ez a terület, mivel a marketing és kommunikáció mindig is ezzel foglalkozott, és a nagy vállalatoknál, ahol dolgoztam, ez egy alapvető fontosságú ügy. És azért fontos, mert ma már a fogyasztók, a játékosok is alapvetően ahhoz a céghez vonzódnak, azt a céget szeretik, és tartják szerethetőnek, amely társadalmi problémákra választ ad. Ma már elvárják ezt a nagyvállalatoktól, a saját kutatásunk alapján is, és például a Szerencsejáték ZRT ügye, az nagyon ez én ügyem is, a múltamból fakadóan is, a fogyatékossággal élők segítése, beilleszkedése, az nálunk egy ilyen 20 éves folyamat, és nagyon sokat tesz ezért a cég, és én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ebben részt vehetek.
Tehát, hogy azért te is tehetsz a mindennapokban személy szerint.
Különösen most, ugyanis a kereskedelmi területünkön sokan nem tudják, hogy a közvetlen értékesítésben dolgozó kollégáim, minden ötödik kollégám megváltozott munkaképességű. Ők jelenleg a karitatív sorsegy hálózatban dolgoznak, különböző fogyatékossággal, és elképesztően teljesítenek. Tehát olyan gyönyörű árbevételt hoznak évről évre és növekedést, és olyan elkötelezettek a cég irányába a felmések alapján, hogy ez egy olyan gyémánt a cég életében, amire mindenki egyébként nagyon érdekes a felmések alapján büszkén tekint. Tehát a kollégáink számára az egyik legnagyobb érték ez a hálózat.
Hát egy kicsit ez egy ilyen win-win helyzet, hogy akiknek lehetőséget adtok, azoknak ez nagyon jó, ezért megbecsülik a munkájukat, ez jó ugye a cégnek is, és gondolom a segítő szándék maga, ami tölt.
Igen, megvizsgáltuk egy belső kutatásban, hogy mi az a három legfontosabb érték, amiért velünk szeretnek dolgozni az emberek, és a kollégák a top három közé tették azt, hogy az a szemlélet és az a cselekvés, amely a cég segíti a fogyatékossággal élőket a mindennapokban. Tehát érdekes, hogy ez egy összefogó, elkötelező erő már a mindennapjainkban, és a fiatalok, hogyha bárkit állásinterjúztatok, biztos mindegyik felhozza, hogy és neki mennyire fontos, hogy a cég ezzel foglalkozik. Az nekem egy különösen jó érzés, hogy ezt észrevették a magyarok, mert 4 évvel ezelőtti felmérésünk alapján szinte nem volt és szinte senki számára nyilvánvaló, hogy mekkora tevékenységet végez a cég a területén, és az elmúlt 4 évben fókuszáltan törekedtünk arra, hogy egyrészt a programunkat fejlesszük, másrészt, hogy tudják a játékosaink is, a szélesebb közvélemény, hogy itt egy zászlóshajó szerepet kívánunk betölteni. Szemléletformálás, foglalkoztatás és a konkrét beilleszkedés segítése területén.
Csavarjunk egy kicsit a kérdésen, hogy ki kivel hogyan szeret együtt dolgozni, te kivel szeretsz együtt dolgozni, és miért, illetve mi az, amit nem tolerálsz?
Én alapvetően szerintem mindenkivel tudok együtt dolgozni. Nyilván azokkal típusú emberekkel szerettek jobban együtt dolgozni, aki úgy dolgozik, mint én. Ami engem jellemez, az, hogy feladatorientált vagyok, és nem munkaidőorientált, és még egy feladat úgy leesne a földre, de tudom, hogy mennyire fontos például a cégnek, vagy az én területemnek, akkor, és nem hozzám tartozik, akkor is elviszem, és megcsinálom. Nagyon büszke voltam arra, hogy tavaly a hálózatbővítést, a sors egy hálózatunkat 500-kal bővítettük a MOL benzinkutaknál, hogy ezt már én tudtam letárgyalni, véghez vinni, bevezetni, pedig nem dolgoztam kereskedelmi területen, tehát én továbbra is a marketinget csináltam, csak felkért erre elnök vezérigazgatóasszony. Tehát ez a plusz motiváció akkor nagyon sokat tett hozzá a mindennapjaimhoz. És azt szeretem azokat, akik talán olyanok, igazából, mint ez a felfogás. Velük nagyon könnyen megtám a közös hangot, és így azt szeretem, hogy így együtt tudok szárnyalni a kollégáimmal.
Arról beszéltünk, hogy az út felén vagy legalábbis így fogalmaztál, mert hogy már nagyon sok mindent elértél, meg nagyon sok pozícióban dolgoztál, de Báhegyi Zsófinak milyen tervei, meg céljai vannak még ezen az úton?
A szakmai célom az, hogy itt a kereskedelmet modernizáljuk, egy újfajta szemléletmódra álljunk át, egy széleskörű adatvezérelt megközelítésen alapulva, és tényleg megérkezzen akár az a játékos élmény, amit mi kínálunk a mindennapokban, míg ha monopol állam is vagyunk, és monopol vállalat vagyunk, és nagyon sok szegmensünkben nincs versenytársunk, mégis arra törekedjünk, hogy a legmagasabb élményt nyújtsuk, akár digitális csatornán, akár a lottozóba, ha belép a játékosunk. Ennek az útnak én nagyon az elején vagyok, és engem az motivál, most ezt látom magam előtt célként, hogy a következő években itt minden játékosunk, vagy akár ti is a médiában, ezt lássátok, ezt az átalakulást.
Személyes célok?
A személyes cél az a magán, hogy ott minden rendben legyen, a legfontosabb az egészség, hogy a családom egészséges legyen, minden rendben legyen velük, a céljaik teljesüljenek, az álmaik teljesüljenek, és én ott legyek mellettük a mindennapokban.
Köszönöm, Zsófia, beszélgetést.
Én is köszönöm.
Báhegyi Zsófia, a Szerencsejáték ZRT korábbi marketing és kommunikációs igazgatója, már kereskedelmi igazgatója volt a mai vendégem.